Kezdem a legfontosabbal, kedves hallgatók, drága embertársak, a fontos kijelentéssel. Hogyha valaki ezt a kijelentést megérti egy mondatban, az ki is kapcsolhatja ezt a felvételt, ezt a videót, nyugodtan menjen és csinálja azt, amit tennie kell, és legyen békessége, ezt kívánom. A kijelentés pedig az, hogy aki nem osztja meg a lelki ajándékokat, attól az elvétetik. Hogyha kapom, ha csak kapni akarom a lelki ajándékot, és nem osztom meg embertársaimmal, tőlem is elvétetik a lelki ajándék. Erről szól a talentumok példázata. És nagyon sok példázat persze, mert a Biblia alapjában véve a Biblia üzenete, a Biblia történeteinek az üzenete, az nagyjából ugyanaz mindenhol, úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben. Viszont különböző nyelveken, különböző megközelítéssel, különböző példabeszédekkel mondja a mindenható Isten az ő gyermekei által ugyanazt. Azért, hogy minél többen megértsék a lényeget, felfogják a lényeget, és éljenek azáltal, örömmel, örüljenek az életnek. Megmondom őszintén, hogy kell fohászkodjak magamba, hogy az Úristen ne engedje, hogy fölösleges indulat menjen bele az én beszédembe, mert hogy ez néha megtörténik. Viszont meggyőződésem az, hogy a mindenható Isten is engedi, hogy indulattal szóljak azért, hogy aki hallja, amit mondok, érezze a kijelentés súlyát, hogy senki ne vegye félváról azt, amit mondok. És igen, megszomorodok akkor, amikor látom, hogy azok után, hogy milyen hatalmas dolgokat tett a mindenható Isten, folyamatosan tesz, nem csak általunk, mások által is. És az emberek hallják a hatalmas kijelentéseket, az életre hívást, az életre hívó szót, a szabadító szót. Még mindig van kedve az embernek fellázadni, van kedve beszólni, hogy kioktasson, megmondja, hogy hogyan kéne beszéljek, vagy hogyan kéne beszéljünk, hogy szerintem így, meg szerintem úgy. Nem tesz semmit, teljes passzivitásban van. Hiába hallja az örömüzenetet, hogy ebbe erő van, ez érdemes továbbadni, érdemes bemenni, érdemes megélni. A kicsi ujjával sem érinti, viszont arra már van kedve és van indítatás, ahogy beszóljon. Kioktasson engemet, vagy akárki mást, aki próbál valamit tenni, és próbál engedelmes lenni mindenható Istennek. És hogyha azt mondom, hogy ha az ember kitart ebben a szokásában, akkor egy idő után át fogja lépni a menthetetlenség küszöbét. Ezt nem elmarasztalással mondom, nem kárhoztatással mondom, hanem féltéssel mondom, hogy ügyelj, mit csinálsz. Mert ha azok után, hogy semmit nem teszel, a kicsi ujjaddal sem érinted az igazságot, amit Isten ingyen felkínál számodra, hogy feltámadjál és élj. De arra van kedved, hogy beszólj másoknak, akkor egy idő után már nem fogod hallani, nem lesz, akinek beszólj. Mert ahogy mondja Jézus, hogy kikerülsz a külső sötétségre, vagy ahogy mondja Pál apostol, az ilyent átadjuk az ördögnek, menjen vissza a világba, szolgálja a világot, szolgálja a gyülekezeteket, szolgálja a mézes, mázas tanításokat, a hízelgő szavakat szolgálja, azt egye az igazi eledel helyett. Higgyétek el, hogy nekem is épp annyira fájdalmas a szembesülés, mint nektek. Én sem vagyok jobb, mint ti. Én sem vagyok kivétel. Nekem is fáj, amikor szembesülnöm kell tévedéseimmel, bűneimmel. De hogyha az ember a szembesülést elkerüli, és elfut, és megutálja azt, ami által történhet a szembesülés, akkor az ember a menthetetlenséget választotta. Erre mondja Pál apostol, hogy az ilyent átadjuk az ördögnek. Visszamegy a világba, akár egy vallásba, vagy valahova, törvény alá, a betegség törvény alá, egy gyülekezet törvény alá, a hazugság törvény alá. És szenvednie kell, Isten tudja meddig. Talán a szenvedés által megtörik a hatalmas arca, hatalmas egója, és talán a lélek megmenekül. Isten tudja. Nem tudjuk, hogy kinek mennyi kegyelem van, még mostantól, ha ki hányszor fog kapni lehetőséget és hívást Istentől. Mert ő látja mindannyiunk életében, hogy már hányszor kaptunk hívást tőle, hányszor utasítottuk azt vissza, és hogy milyen a mi jellemünk, hogy egyáltalán menthetők vagyunk-e, vagy sem. Tudjuk jól, hogy nincsen olyan szabály, hogy majd csak 90 éves korunk után jön a behívó, addig mindenképp élnünk kell, nem? Nagyon sokan fiatalon elvesznek. És nincs az a pénz, nincs az az ismeretség, nincs az a tudomány, ami megmenthetne. De hogyha a lelkünket is elhanyagoljuk, és fellázadunk azon szavak ellen, amelyek által kaphatunk lehetőséget a szembesülésre, az őszinte megtérésre, nem egy valláshoz, nem egy felekezethez, hanem a bűneinkből, a hazugságainkból, az önállításból, a hatalmas egónkból, az élő Istenhez, Krisztushoz. Hogyha fellázadunk azok ellen, akik erről beszélnek, még ha indulattal is, akkor ki ment meg minket? Ki ment meg téged, ember? Hogyha még mindig ahhoz van kedved, hogy nekem beszólj, hogy engemet kioktas arról, hogy én hogyan kéne beszéljek. Borzalmas, drága emberek ez, amit látnunk kell, és az igazság az, hogy noha fájdalmas, de mégis szükségszerű, mert hogyha nem láthatnám ezt, hogy mi van a világban, honnét bűzlik a hal, akkor nem tudnék erről beszélni. Tehát szükséges, hogy valamilyen mértékben lássam. Isten megengedje azt, hogy lássam valamilyen mértékben, hogy milyen szellemiség mozgatja az embereket, milyen szellemiség tartja őket az ego szolgálatában, a test szolgálatában, az érzelgőségben, az érzelgő semmit mondó ilyen hazug, ezoterikus Isten képekben és Jézus képekben. Jönnek olyan szöveggel, hogy hát szerintem Jézus így, meg Jézus úgy, hát ő nem beszélt így, meg nem beszélt úgy. Nem, drága emberek, Jézus sokkal keményebben beszélt, mint én, és sokkal néha kemény szavakat használ, olyan durva szavakat használt. Példabeszédben ő is mondta azt, hogy bolond még ma este a lelket elvitetik. Számon kérik a te lelkedet, és mi fog történni a te vagyonoddal. És így jár mindenki, aki a testnek vet, és nem a léleknek, nem a lélekben gyűjti a kincseket. Nagyon kemény példabeszédei vannak, az ószövetségi proféták, azok nagyon keményen beszélnek, de Jézus is, és Pál apostol is, nagyon kemény kijelentései vannak. Csak ugye mivel, hogy a Jézus képeket mi a vallásból szereztük, a filmekből szereztük, az érzelgős ilyen Franco Zeffirelli féle filmekből, van egy ilyen hosszú ajú Jézus is, mosolyog mindenkinek, és ottan... De még az sem igaz, mert a Franco Zeffirelli filmben is azért Jézus keményen beszól, és keményen üvölt bizonyos helyeken. És keményen beszól az ördögnek, úgymond a testnek, a testi gondolkodásnak, aki játszmázni akar. Tényleg, itt van az idő végezete, ugye, mert tudjuk jó, hogy az előbb-utóbb mindenkinek eljön, és elég hamar eljön. Akik ugye időskorban megboldogultak, egyesek azt mondták, hogy az egész élet egy szempillantás volt csupán. Csak egy szempillantás. Az idő elvétetik. De mi még tovább játszmázunk, beszólunk egymásnak, hogy szerintem te így kéne beszélni, meg úgy kéne beszélni. Ezért nem osztom meg, mit tudom én mi. Őrültség, emberek. Őrültség, hogy milyen hitvány, jellemtelen lelkület vezet bennünket az orrunknál fogva. Hihetetlen. Felolvasok egy történetet a Bibliából, hogy abból megértsük, hogy mit jelent az, hogy valaki hallja az igazságot, és úgymond potyázik. Tehát az előbb, ahogy mondtam tegnap is, tehát sokan itt a kiáltószon potyáznak is. Tényleg én megmondtam már többször is, hogy én nem haragszom meg, hogyha valaki kikapcsolja, és többet soha nem fogja hallgatni a kiáltószót. Ha valakinek jobban tetszik az, amit hall más helyen, más csatornákon, vagy gyülekezetekben, vagy templomban, papácsnál, vagy gurunál, hallgassátok azt, emberek. A kiáltószó az nem, eddig sem arról szólt, hogy itten érzelgősen beszélgetünk, és az egymás egóját simogatjuk, hanem itten kemény szembesülések történtek, és dicsőséges szabadulások történtek. Kemény szembesülések, akik merték azt vállalni, és nem lázadtak fel, és dicsőséges szabadulások történtek. És igen, a mindenható Isten a hatalmas arcunkhoz, a hatalmas egónkhoz keményen szól, és ez az, ami nem kell, ami büdös nagyon sok ember számára. Büdös, nem kell. Nem kell a kemény szó. Viszont az is rész az igazságnak, drága embertársak, hogy a mindenható Isten gyönyörűségesen szól, úgymond szerelmesen szól az ő gyermekeihez. És itt a kiáltó szón mind a kettőt hallhattátok. Kinek erre volt szüksége, kinek arra. De aki fellázad a kemény szó ellen, amikor Isten próbálja figyelmeztetni, hogy hello Attila, meg társai, nincsen már sok esély mostantól, ügyeljetek, mit csináltok. De aki fellázad a szó ellen, a figyelmeztető szó ellen, én nem tudom azzal, ami fog történni, Isten tudja. De hogy jó nem, az teljesen biztos. Tehát a lényeg az, hogy aki a lelki ajándékokat nem osztja meg, az nem méltó Isten országára. És hiába mondjuk az, hogy Jézus nem így beszélt, meg nem úgy beszélt. Ezek a tények, emberek. Ha valaki kapja az igazságot, és azzal nem kezd semmit, hanem inkább még visszamegy a másnak, hogy beszóljon, elmondja, hogy hogyan nem kéne beszéljen, hogyan kéne beszéljen, az ember tényleg a menthetetlenség küszöbén úgy szédeleg. Vagy átesik azon, vagy pedig még egy darabig itt marad. Ugyeljetek, mit csináltok? Ha valaki úgy gondolja, hogy Isten hizelegni akar a bűnös embernek, a hitvány fajtának, aki halkap, meg annyi esélyt kapott már az életre, az ébredésre, a feltámadásra, az olvassa el a Mózes 5. könyvének a 28. fejezetét, elejtől végig. Ott benne van az áldás és az átok. Ott majd fogtok találkozni keményebb szavakkal, mint amiket én mondtam valaha. És az is mind igaz, nincs az eltörölve emberek. Nagyon sokan megtapasztalták az elmúlt években azt, amit Mózes leírt, és ezek után is meg fogják tapasztalni. Az álhatatlanok, akik annélkül, hogy a kicsi újukkal érintenék az élet szavát, veszik a bátorságot, és felhatalmazzák, feljogosítják magukat arra, hogy beszóljanak annak, aki bizonságot tesz az élet útjáról. Tehát aki a talentumokat elrejti, a lelki ajándékokat elrejti, el fog veszni emberek. El fog veszni. A kiáltó szó senkinek nem segít. Senkinek. Itt hallhattok bizonságot, néhány történetet Isten dicsőségéről, az ő szabadításáról. De aki azért jár ide, hogy tempotyázgasson, hogy innét táplálkozzon, és utána aztán, amikor visszamegy a világban, tovább dicsőítse a világot, a baráti meg a haveri társaságban továbbra is a világi dolgokkal foglalkozik, az ember tényleg nagyon-nagyon becsapja magát. Arra használja a kiáltó szót, hogy becsapja magát. Az ilyen ember számára a kiáltó szó átok. Átok. Mert arra használja, hogy becsapja a saját magát. Megtévesz a saját magát. Ezelőbb mondta Kinga, egyesek a kiáltó szót úgymond a tudás fájának használják. Azért jönnek ide, hogy valami információval még gazdagodjanak, valamit még az agyukba halmozzanak. Emberek, az igazság nem az agyban van. Aki még mindig azért jön ide, hogy hallgat más csatornákat, hogy ilyen okosságot gyűjtögessen az internetről, hogy akkor a Biblia hogy van, és hogy kell értelmezni, meg minden, és még mindig nem tette le az életét, az ő szívét a Krisztus kezébe, az ember az életével, a lelkével játszik. Ezt elmondom. Kötelességem elmondani. És hát akkor térjünk át az Anániás és a Szafira történetére. Felolvasom, és mindenki értse meg, amit meg kell érteni, de a talentumok pillanatában ugyanez van leírva, ugyanez, csak egy más történettel. Jézus elmondja a talentumokkal, a pénzzel, hogy egyik ennyi pénzt kapott, a másik annyi pénzt kapott, a harmadik annyi pénzt kapott. Aki többet kapott, az befektette, kamatoztatta, ugye, és akkor visszajött a gazda, ugye, a hitelező. Az megdicsért, azt mondta, hogy menjél be atyád örömébe, mert jól bántál azzal, ami az enyém. Odaadtam neked, és te jól bántál azzal. Megforgattad, megosztottad, megszaporítottad. A másik elásta, és a legtöbben, akik nekem itten beszólnak, elástak mostanig mindent. Még ki sem nyitották a szájukat jóformán, azon kívül, hogy nekem beszóljanak. A történet megtalálható az apostolok cselekedeteinek 5. részében. Ezzel kezdődik. Egy ember azonban, név szerint Anániás, Szafirával, az ő feleségével eladá birtokát. Tehát tudni kell ugye, hogy akkor az apostolok úgy éltek, hogy mindenüket eladták, mindentől, minden vagyontárgyuktól megszabadultak, mert ők elhitték Jézusnak azt, hogy nekik a kincseket a mennyben kell gyűjteni. És tudták azt, hogy amire szükségük van földi értelemben, azt ők bőségesen meg fogják kapni a mindenható Istentől. Nem kell aggódjanak. Tehát ők már semmit nem akartak birtokolni, nem akartak semmit sem megtartani maguknak, nem akartak a földön kincseket szerezni, és mindent a közösbe tettek, ugye az apostolokhoz vitték, és így, hogy mondjam, megélték azt, amiről Jézus beszélt, az apostolok beszéltek. Tehát tényleg egy szent közösségről van szó, és azért is nem engedi Isten, nem csak azért nem engedi Isten, hogy ilyen vallási közösségek formálódjanak, mert Jézus arra hív, hogy egyenként ugye személyesen megismerjük őt, hanem azért is, mert nagyon sokszor a vallási közösség sokkal többet árt, mint amennyit használ. Bemegy oda a paráznoság a vallási közösségbe, ott ő köszöni szépen jól van, addig, amíg mindenkit szépen megöl, lemészárul lelkileg. És akkor azt mondja Isten, hogy inkább nem fogja azt megengedni, mint az, hogy mi szépen összeesküdjünk egymással, és megegyezzük, hogy hát Jézus nem éppen úgy gondolta, inkább ő másképp gondolta, ezt is meg kéne tartani, és azt is meg kéne tartani, és a kecskére is, a káposzta is, meg minden, ugye. Szolgáljuk a mammont is ezerre, de szolgáljuk a mennyeket, beszélünk néha Jézusról, ugye, amikor nincsen más dolgunk, és így tovább, csak azt mondja Isten, hogy akkor jobb nekünk, hogyha nem alakulnak vallási közösségek, jobb, hogyha mindenki személyesen törekszik arra, hogy megismerje az ő teremtőjének az életre hívó szavát, és bizonságot tegyen arról, mint hogy egy ilyen vallási közösségbe az emberek belemenjenek a világ szolgálatába úgy, hogy arra használják Isten és Jézus nevét. És ugye ez a közösség az apostolok körül úgy alakult ki, hogy tényleg ott a Szentség volt, azok az emberek lélekben voltak, lelki örömben voltak, mindenható Isten közöttük volt. És ott történt az, hogy Anániás Szafirával, az ő feleségével eladá a birtokát, és félretőn az árából, félretett az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén az apostoloknak lábai elé letevé. Tehát ők akartak, mert látták, hogy abban van valami igazság, gyógyulások történnek, hú, az nekünk is kell. A gyógyulás az nekem is kell. De az igazság, az élő Isten szava az nem kell. A lélek gyógyulása az már nem kell. És akkor gondolták, hogy hát akkor tartozzunk Péterékhez is, mert ott tényleg ott valami Isten járás van közöttük. De biztos, ami biztos alapon, tegyünk félre a vagyonunkból, hogy nehogy halljon, netán valami történik, akkor nehogy annélkül maradjunk, ugye? És félretettek abból a pénzből, ugye, amiről érezték, hogy tehát mindenki érezte és meg is cselekedte, hogy az közös, tehát én mostantól semmit nem birtoklok, leteszek mindent. Odaadom azoknak, akinek szükségük van, mert én hiszem azt, hogy a mindenható Isten nekem, amire szükségem van, megadja bőségesen. De ezek ugye, mivel két felé sántikáltak, ahogy mondta Illés, ugye, Anániás és Szafira, ugye az ószövetségi történet, az új szövetségben ugye, nincs új a nap alatt. Kettő felé sántikáltak, akartak ők tartozni a szentek felé is, ugye, mondjam azt, akiket Isten megszentelt, és ők akartak a világhoz is tartozni, ugye, hogy azért vagyon, a pénz se vesszen el, azért, mert nem, hogy néz ki, minden pénzünk elveszik, elvész. És odavitték egy részét a birtok árának, ugye. Tehát a birtoktól azt felfogták, a birtoktól azt meg kéne szabadulni, ugye, mert nincs értelme itt semmit sem birtokolni, ugye, lelkünk legyen szabad. És félretettek a pénzből, amit kaptak azért a birtokért. Mondta pedig Péter, Anániás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsalt a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy. Tehát látjátok, hogy nincsen titok, emberek, amikor az ember lélekben van, nincs titok. Ilyen a mindenható Isten. Emlékeztek, többször elmondtuk azt is, hogy valamelyikünk tévelget közülünk. Isten megmutatta másiknak, a másik kettőnek. Nem volt titok, emberek. Nincsen titok. A lélekben nincsen titok. Nincs olyan titok, ami a felszínre ne jönne. Nincs olyan rejtett dolog, ami ki ne tudódnék. Ezt mondja Jézus. Nincs titok. És ezt kell megértsük, hogy erre kell mi felkészülünk, hogy a mennyben sincsen titok. Nem csináltok olyant, hogy hát fiúk, akkor na ezt most elmondom nektek, de azt nem mondom el, mert ez magánügy. Emberek, a mennyben nincs magánügy. Érthető? A tökéletességben nincsen magánügy, ott a minden közös. Hogyha valaki hibát követel, akkor mindenki szenved. Erről tettem bizonságot most egy pár napja, hibát követtem el, az utitársaim miattam szenvedtek. Olyan nehéz ezt felfogni, emberek, hogy minden összefügg, és itt a Földön, amíg van tér és fizikai anyag, ugye, és idő, itt még lehet játszmálni egy darabig, de nem sokáig itt sem. Mert a tökéletességben ott minden összefüggés, és a zavart én nem vihetem be a tökéletességbe. Képmutatást, a tolvajlást én nem vihetem be a szentségbe. A szentség az gyönyörűséges, emberek. Dicsőséges és hatalmas öröm van, amit fel sem foghat az ember. Ezt Isten nekünk felkínálja, de azt mondta, hogy tolvajként és sumák, sunyizó emberként, hazug emberként mi ezt nem kaphatjuk meg. Mert hogyha Isten beengedni a tolvajt az ő gyermekei közé, a hazug képmutató embert, akkor ő igazságtalan volna az ő gyermekeivel szemben. Érthető? Mondta pedig Péter, Anániás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy. Nem de megmaradva néked, maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt, miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Hát Anániás, azt is csináltad, hogy eladod, akkor megtartasz mindent magadnak, de akkor nem akarsz minket becsapni, hogy itt van, elhoztam a mezőnek az árát. Nem azzal volt a baj, hogy ő úgy érezte, hogy nem tud lemondani a pénzről, hanem a baj azzal volt, hogy ő be akarta csapni a szent lelket. Azt akarta elhitetni a többiekkel, hogy itt van, tessék, itt van, minden, lemondtam mindenről, érted? És hogyha azt mondtam, hogy Péter, nárok, ugye nekem ez nem megy. Nektek megy, én örvendek nektek, de nekem ez nem megy. Én meg kell tartsam ezt, én ragaszkodom a pénzhez, nem hiszek annyira abban, amit ti mondtok, hogy ezt tudjam követni, talán később, ha Isten megkönnyörül rajtam. Ha ezt mondta volna, akkor megmenekült volna. De hazudni tolvaj módon akart, ugye, be akarta csapni a többieket. És azt mondta Péter, hogy te, Anániás, igazság az, hogy te nem embereket csaptál volna be, hanem az mindenható Istennel mentél szembe. Miért? Azért, mert azokban az emberekben már az ő lelke uralkodott. A tisztítást elvégezte bennük, őket megszentelte, és te be akartad vinni a lopást, a képmutatást és a hazugságot közéjük. Ez történt Anániás veled. És ezt Anániás helyébe mindenki beteti a saját nevét, és akkor úgy a történet érthetőbb lesz. Attila, ezt tetted, megloptad a szent lelket. Megtartottál magadnak valamit abból, amit fentről kaptál, a mindenható Istentől. És arra kaptál, hogy betedd a közösbe, megmutasd mindenkinek, hogy örömködjenek benne, hogy én ezt kaptam, tessék, itt van, megmutatom nektek. De mivel, hogy félretettél belőle, így megcsapta, Isten csaptad be, nem az embertársaidat. Őt akartad becsapni. De Isten ezt nem engedi. Hát nem engedi, hogy mi újból létrehozzunk egy újabb elbukott állapotot, amiben ugye benne vagyunk. Belekerültünk ugye Ádám és Éva elbukása után. Nem embereknek hazudtál, Anániás, Attila, Kinga, Kornélia, Tibor, mindenki. Nem embereknek hazudtok, hanem Istennek. Halván pedig Anániás ezt szavakat leragyott és meghala. Miért? Azért, mert Isten jelenlétében nincs helye a sumákolásnak, emberek. Nincs helye. Egyszerűen. Ahogy miért fél, az emberek miért félnek, miért utálják a rendőrököt? Miért van az, hogy gyűlöljük a rendőrököt? Hát nem a bennünk lévő törvénytelenség miatt, a bennünk lévő gonoszság miatt. Aki nem tolvaj, és szereti az embertársait, és betölti a szeretett törvényét, az nem kell félni a rendőrtől sem. De a tolvaj fél a rendőrtől, és kerüli azt. Retteg a rendőrtől, így van-e? Kik utálják a rendszernek az embereit a legjobban? Hát azok, akik rendszer ellenesek, úgymond, törvény ellenesek, ők utálják. Akik rendben, békességben vannak Istennel, az igazság, azok nem utálják. Mert nekik van békességük. Nekik van békességük. És mivel hogy szemtől szembe volt Anániás Péterrel, akiben Istennek a lelke, a kész ott meghalt. Velünk is ez fog történni, emberek. Velünk is ez fog történni. Most még van kegyelmi idő. Most még van lehetőség. De hogyha tovább tartogatjuk a talentumokat, amiket kaptunk, és tovább dugdossuk és rejtegetjük a talentumokat, amiket kaptunk a mindenható Istentől, előbb-utóbb velünk is ez fog történni. Azt mondja mindenható, hogy Attila, te, én megadtam neked mindent. Adtam ajándékot, hogy gyönyörködjél, örömködjél benne. És azért is, hogy oszd meg, mutasd meg embertársaidnak, hogy hát, ha ők is megkívánják ezt. Én meg rejtegettem, elhallgattam, félretettem a pénzből, félretettem a talentumból, amit kaptam. Azt mondja mindenható, hogy te, ennyi volt. De nem akarod megérteni a lényeget, hogy a mennyek országa az, hogy fogod és adod. Ez a lényeg. De ezt nem akartad elfogadni. Te magadnak tartogattad. És ezt a szellemiséget nem lehet bevinni az én jelenlétembe, mert ottan szentség van. Én nem akarom átverni az én gyermekeimet azzal, hogy beengedem a tolvaj közéjük. Ez olyan, mint hogyha egy óvonéni, meg az óvoda igazgató megegyeznének a pedofila, hogy menjen be nyugodtan az óvodába, a barátjával, menjenek be, addig ők elmennek kávézni, vagy ebédelni, és csinálnak azt, amit akarnak. Tudom, hogy durva, de nem, egyszerűen ez jött mostan, mint hasonlat. Tehát, hogyha mindenható Isten megengedné, hogy a tolvaj szellemiség bemenjen a szentek közé, hogy Anániás és Szafira bemenjen a szentek közé, hát akkor ő megengedné, hogy ezek újból megfertőződjenek. A hazugsággal, a képmutatással, s az irigységgel, s a birtoklási vágyjal, és mindennel. Azt mondja, Isten, ezt nem engedhetem meg. Anániás összeragyott és meghalt. És mindenekben nagy félelem támad, akik ezeket hallják vala. Az ifjak pedig felkelvén begöngyölék őt, és kivívén eltemeték. Történt aztán, mint egy 3 órai szünet múlva, hogy az ő felesége nem tudva, mi történt, beméne. Mondta pedig néki Péter, mondd meg nékem, vajon ennyiért adtátok-e el a földet? Tehát fel volt kínálva a lehetőség a feleségének, hogy ő meneküljön meg, hogy ő mondjon igazat. Mondja azt, hogy te Péter, az igazság az, hogy meglettünk kísértve a test által. Félretettünk a pénzből, hazudtunk nektek. De nem ezt mondta, tehát Szafira nem a bűne miatt halt meg, emberek, hanem a hárítás és a hazugság miatt, mint Éva és Ádám. Éva nem azt mondta, hogy atyám, vétkeztem, így van, megérdemlem azt, hogy bűnhődjek miatta. Kérlek, bocsánat, könyörülj rajtam. Ne, vétkeztem. Nem azt mondta, hogy jaj, hát nem én, a kígyó. Ádám mit mondott? Jaj, nem én, az asszony. Szafira mit mondott? Szafira mit mondott? Jaj, hát persze, adattunk mindent, hazudott és hárított. Nem akarsz, pedig fel volt kínálva, hogy Szafira, az embered meghalt, de te élhetsz. Ennyiért adtátok el a földet? Ő pedig mondta, igen, ennyiért. Péter pedig mondta néki, miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Imé a küszöbön vannak azoknak lábai, akik eltemették Firdet, és kivisznek téged, és azonnal összeragyott lábainál, és meghala. Bemelvén pedig az ifjak, halva találták őt, és kivivén eltemették férje mellé, és támad a nagy félelem az egész gyülekezetben, és mindazokban, kik ezeket hallják vala. Ezek a történetek, ugye, amiket nem igazán hallunk, ugye, vagy ha hallunk is, olyan jó mézesmázasan van értelmezve, olyan vagány módon van értelmezve, ugye, hogy nehogy valaki megsértődjön, nehogy valaki magára ismerjen, nehogy valaki ráismerjen a saját bűnére, vagy a saját gonoszságára, a saját képmutatására. Csak aztán jövünk, és elmondjuk a kiáltó szón, hogy hát nem tetszik, hogy beszélsz. Szerintünk másképp kéne beszéljél. Ügyeljetek emberek a képmutatással, és az áldatoskodással, ez a hatalmas nagy baj itt nálunk, hogy itt a földön Isten még megengedi, hogy keményebben szóljunk, odaszóljunk. Nem vagyok szent emberek. A lélek ugyan kéz, a test erőtlen. Itt még belefér, hogy keményebben szólunk, hogyha szükség van. Mert nagyon sokan pont a kemény beszéd által ébredtek fel. Nem az áldatoskodó, képmutató beszéd által. És akkor jönnek engemet itt oktatni a kiáltószón, hogy hogy beszéljek. Olyanok, akik a kicsi ujjokkal nem érintik meg, azt nem Isten adott. Nem vívják meg a hitnek a nemes harcát, nem mennek, nem tesznek bizonságot. Elrejtik a talentumokat, és jönnek, és van képük engemet kioktatni. Visszafolynak a világba, visszamennek a paráznaságba, visszamennek a bűnbe, és jönnek engemet oktatni. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek, mit csináltok? Nem engemet, hogy mondjam, nem velem ellenkeztek. Nem engemet akartok becsapni, hanem azt, aki szól általam, és próbál figyelmeztetni titeket általam, őt akarjátok becsapni. És ezt úgy mondom, hogy alázattal, emberek, hogy én is elkövettem ezt a hibát. Nem azért mondom, hogy valakit károsztassak, hanem azért, hogy meneküljetek meg, meneküljünk meg. Ügyeljünk a képmutatással, az általatoskodással, és a szerintem Istennel. Mert megöl. Tibor, akartál valamit mondani?
Persze, sziasztok.
Szia. Hát
jött egy erőteljes gondolat a félelemmel kapcsolatosan, mert ugye hát ebbe a történetbe elég hangsúly van a félelmen, de itt milyen félelemről van szó, már ez egy fontos dolog, tehát hogy az ember, hogyha ezt így nyersen meghallgassa, akár még a gyomra is összeszorulhat, hogy Atya Úristen, hát az Isten ilyen kemény, és biztos, hogyha nem vágom haptákba magamot ilyen kényszerből, akkor nekem annyi, hát ezt is ugye lélek által lehet megérteni valamelyest, és gyermekek meg is értik. Tehát az Istennek a félelme az a bölcsesség és eltávozás a gonosztól. Ez volna az Isten félelme. Azt ott személyesen maga a Teremtő Isten tudja megmutatni mindenkinek egyen-egyenként, mert annak idején nekem is volt gondom evel a félelemmel, ugye az a fajta félelem, amit a világból megtanultunk, tehát nem lehet összehasonlítani evel a félelemmel, mert ez egy másfajta ismeret, másfajta megközelítés. Hát az Isten átformálja az embernek a szívét erre a félelemre, hogy akármit az ember nem engedhet meg magának. Ugye, hogy ugye pár barátunk is mondta, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Tehát a szabadság törvénye ez ilyen. És sokszor így el tudunk tolódni, hogy azt hiszük, hogy megismertük az Urat, és akkor minden megy tovább, tehát megtarthatunk magunknak ezt is, azt is, és az az igazság, hogy ezt én is tapasztalatból mondom, és nem vagyok külön, mint itt bárki, minden hitványságot elkövettem, és még most is, hogyha maga az Úr lelke nem szólítana meg, bizonyám, hogy beleszaladnék az ilyen történetekben, mint itt, amit felolvastál. A lélek jelez, hogy az Atya azt jót akarja a gyermekének, hogy legyünk teljesen szabadok, és ne csusszunk bele ilyen képmutatás, vallásoskodásba, mert ez a két ember, hogyha őszintén tényleg, mert itt a hárítás a legnagyobb bűn az egész bukkás történetben, hogyha bevallotta volna, hogy igen, tényleg nem tudom elengedni, hát én így vagyok, hát én nem vagyok különb, nem vagyok szent, de érzem, hogy még ezt is Isten adja a szívemre, hogy azért fohászkodok, hogy Isten, hogy nem tudom elengedni, hát nem tudok szabad lenni ettől, hát kérlek segíts, és akkor az Atya hűsége szerető apukánk az megmutassa, hogy jó, hát akkor segítek neked, ad tényleg erőteljes képeket, olyanokat, hogy hajaj, csuhaj. De hát miért? Hát már kemény szívben benne, kemény dolgokat kell látni ahhoz, hogy megpuholjon, fel legyen szántva, és akkor, hogy eljusson az ember a belátásra tényleg őszintén, tiszta szívvel, akár tényleg könnyek között megbánva azt is elengedve. Na hát az az igazi szabadulás. És ez, hogyha az embernél megtörténik, ha Isten is segít, hát tudja, hogy mi nem tudunk semmit elengedni, de nem akarja, hogy mi ilyen lelkülettel, esélye nincs az embernek bemenni abba a tisztaságba, vagy szentségbe, hát ottan nem lehet gyilkolni emberek, ottan ilyen nem lehet csinálni. Ott egy rossz indulat, egy rossz szándék, egy hazugság, az rombolna az ártatlanok között, a gyermekek között. Ez lehetetlen. Itt még tényleg el lehet játszani. Tehát nekem ez jött a félelemre, mert ugye ezt sokan úgy értik, hogy hú, hát az Isten az egy keménykezű. Persze, olyan értelemben, hogyha egóval értsük meg, akkor keménykezű, de hát hogyha Isten kegyelméből lássuk meg az ő szerelme által, akkor még újongunk is, hogy ugye, hogy Dávid, azt hiszem, Dávid imádkozott így, hogy Uram, a te vesződ pálcád az én megigazítom. Hát hálálkodott azért, hogy az Atya megmutatta neki, hogy ő hol tud, hol tévelyek, vagy esetleg eltévedt, és helyreigazítást kapott, és visszaesett a keskeny útra, és szabad volt újra. Örömködött, mint egy gyermek. Na, ennyit szerettem volna így hozzáfűzni ez a történethez.
Van egy olyan felvétel, hogy hogyan teremt az ember a kiáltószón. Azt mindenképp hallgassátok meg. Abból meg lehet érteni, hogy igen, az ember nem mindegy, hogy mit enged át magán, mit engedünk át magunkon. Mit viszünk be, mit rejtünk el abból, amit mi kaptunk. Hogyha elrejtjük a szépet, a jót, az igazat, hát akkor méltók vagyunk-e arra, hogy azt örököljük, azt örökségül bírjuk? Ugye, hogy nem? Hát ennyire egyszerű az egész. És az Istennek a félelme, ahogy mondja Tibor is, ugye Salamon leírta, a bölcsesség kezdete. És ugye nekem is nagyon, hogy mondjam, unszimpatikus fogalom volt ez. A Levike is mondta, hogy hát egész életemben féltem, mindig flaktő félni kellett. Aztán most mi Istentől is félek, ez így nem lesz jó, ugye? De fontos ezt a fogalmat lélek által megértsük. Mert hogyha arra gondolunk, hogy igen, az ember mindenki fél, ahogy a Bibliában is megvan írva, a haláltól mindenki fél, még ha tagadja, akkor is. De nézzük meg, hogy az átlag ember, ő fél mindentől. Sokan félnek ugye a betegségtől, félnek a főnöktől, félnek a járványtól, félnek a férjüktől, a feleségüktől. Tehát egy átlag embernek nagyon sok félelme van. És mit jelent az, hogy Isten féle? Az, hogy az ember féli az Úristent, tehát ráfigyel. Például a katona, a közkatona féli a tisztet, ezért ráfigyel és teljesíti azt, amit ő mond. Ezt jelenteni az Isten félelme, hogy mi ráfigyelünk, és azt tesszük, amit ő mond, és akkor életünk van. És a hatalmas ajándék az Isten félelem által az, hogy aki Istent féli, semmi más nem kell féljen. De aki Istent nem féli, annyi mindentől kell félni, az meg sem lehet számolni. Legyünk őszinték. És hogy miért van szükség arra, hogy odafigyeljünk, és csak ráfigyeljünk mindenek előtt és mindenek fölött. Azért, mert amíg testben vagyunk, fennáll a veszélye, hogy elbukjunk, mint ahogy Annániás és Szafira elbukott. És Jézus egyértelműen elmondja ezt is, hogy aki kitart, aki kitart és áltatos marad, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Tehát ez azt jelenti, hogy arra is van lehetőség ám, hogy a nevünk kitöröltessék az életkönyvéből. Tehát akkor van-e értelme az Isten filelmének, vagy ahogy mondja Dávid, ugye, hogy a te pálcád, a te vesződ és a te botod, azok vigasztalnak engem. Persze, hogy van értelme, mert a test erőtlen, a test nem képes követni a lélek dolgait, fel sem foghatja. Ezért fontos a léleknek ragaszkodni a mindenható Istenhez. Ügyeljetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A test lépten nyomon meg fog kísérteni, úgymond az ördög, meg fog kísérteni életetek végéig, amíg itt a földön vagytok. És amikor véget ér ez a földi élet, akkor lépi át az ember azt a küszöbet, amikor már biztonságban van. Onnét már nincsen visszaút a világba. Viszont aki nem tud dönteni itt, ezen a földön, most ebben az állapotban, ebben a momentumban, nem tud dönteni a kettő között, nem tud hozni egy döntést, és nem tudja azt a szívéből megfogalmazni Isten felé, annak jobb visszamenni a világba. Mint hogy azon gondolkodni, hogy én mit mondtam rosszul, mit fogalmaztam rosszul, és hogy miért nem beszélek én jól, meg nem tudom én mi. Vitázni azokkal, akik bizonságot tesznek az élő Istenről. És még van egy bibliai rész, amit elém hozott a mindenható Isten. Azt nem fogom teljesen felolvasni. Akit érdekel, az olvassa, az előbb is említettem. Mózes 5. könyve, 28. rész. Emberek, az ma is igaz. Az ma is igaz. Eddig is történt az elmúlt években, történt, sokan megtapasztalták, hogy mi az, hogy átok, és ezután is sokan meg fogják tapasztalni. És úgy gondolom, hogy ha valaki azt felfogja oda, mi van leírva, az lehet, hogy könnyebben fogja tudni azt mondani, hogy hát akkor inkább választom az Úr filelmét, a mindenható Isten filelmét, hogy ráfigyeljek, hogy a lelkem megmeneküljön, mint hogy az beteljesedjen rajtam, az én életemen. Azt mondja Mózes 5. könyvében, a 28. részben, hogy amikor kezdődik az átok leírása, hogy amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet, örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén, megvolt mindened, örömmel és jó szívvel, úgymond szolgálhattad volna őt, hogy igazából Isten szolgálni nem azt jelenti, hogy én szolgálom őt, olyan értelemben, hogy nem tudom én, szívességet teszek neki, hanem azt jelenti, hogy ráfigyelek, és azt teszem, amit ő mond, mert az én javamat szolgálja, tehát a nagyobbik szolgálja a kisebbet, a mindenható Isten szolgál minket, ha ráfigyelünk. Az, hogy őt szolgáljuk, nem azt jelenti, hogy ő minket kizsákmányol, és ilyen diktatórikus módon minket igazgat, hanem azt jelenti, hogy ráfigyelünk, mert meggyőződésünk, hogy amit ő nekünk mond, az a mi javunkra válik, a mi életünket szolgálja. Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén, szolgálod majd a te ellenségeidet, akiket reád bocsájt az Úr, éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szűkiben, és vasigát vet a te nyakadra, millen elpusztít téged. Tehát aki nem szolgálja mindenható Istent, aki nem akar az igazságban lenni, mert az igazságnak a következménye mi az? Itt, amit leír. Öröm és jó szívvel, mindennel bővölködvén. Isten megad mindent, még itt a földön is, amíg a földön vagyunk. De aki úgymond idézőjelben nem akarja szolgálni mindenható Istent, nem ragaszkodik az ő szavához, az ő jelenlétéhez, na az majd ragaszkodni fog az ellenségeihez. Szolgálni fogja az ellenségeit. És ez történik, emberek. A magyarokkal, a székelyekkel, mindenkivel. Annyira nagyok lettünk, mi már istenek lettünk. Nekünk Isten nem kell, mert mi vagyunk az istenek. És mi történik? Szolgáljuk az ellenségeinket. Mindenki igazgat minket. Az iskola igazgatótól egészen a parlamenti képviselőig, meg az Európai Unióig, meg a mindenki parancsol nekünk. Miért? Azért, mert nem volt kedves számunkra az, hogy a jóságos Isten parancsol nekünk, és abban öröm van, életöröm, és jókedv, és lelki béke. Úgyhogy döntsük el, hogy mit szeretnénk, kinek akarunk engedelmeskedni a test kívánságának, a földi hatalmasságok kívánságának, vagy az élő Isten szavának, amiben élet van számunkra, és kinek fogadunk hűséget, a mindenható Istennek, az ég és a föld teremtőjének, a mi atyánknak, vagy pedig az embereknek akarunk megfelelni. Mert hogyha mi ragaszkodunk ahhoz, hogy nekifogadjunk szót, akkor azt a szót, ugye, hogy szót fogadni, tehát szót fogni és szót adni, szót fogni és adni. Kapom tőle kegyelmet, és azt tovább is adom, és nem rejtem el. A gyertyát nem azért gyújtják, hogy az asztal alá tegyék, hanem az asztalra, hogy világítson a szobában. Nem rejtetetik el a hegyen épített város, ezt mondja Jézus. Ti vagytok a világ világossága. Én elmentem a világból, már testben nem vagyok itt. Te bennetek, a ti szívetekben jelen vagyok. Mostantól ti vagytok a világ világossága. De a világosságot nem szabad elrejteni. Hogyha a gyertya elrejti a saját világosságot, akkor saját magát felemészti. Saját magát összeégeti. A világosság nem azért van, hogy elrejtsük, hanem azért, hogy örömködjünk abban. Legyen világosság. Jött egy példabeszéd a múltkor arról, hogy nagyon sokan azt mondják, nincsen pokol, csak menjek országa. Mind a kettő van, mind a kettő van. És jött egy olyan példabeszéd, hogy a pokol az olyan, mint amikor az autónak a motora terhelés nélkül maradt. Tehát tönkre van menve a kapcsolószekrény, kuplunk, és be van nyomva a gáz padlóig. A motor túrázik, pörög maximumon, és elolvad. A motornak a saját hője felemészti a motrot. Ez a pokol. Amikor a léleknek már nincsen teste, ő továbbra is akarna ezt azt cselekedni, de már nincsen eszköz, nincsen terhelés, és ég a lélek. A saját tüzében ég a lélek. Milyen kemény. És ezért azt mondja Isten, hogy tanuljuk meg itt a földön, itt most nekünk van lehetőségünk arra, hogy gyakoroljuk azt, hogy amit mi kapunk tőle ajándékba, azt mi tovább adjuk ajándékba, megosszuk, semmit ne rejtsünk el. Mert a mennyek országában nincsenek titok. Színről színre ismerjük a mindenható Istent, és egymást, és mindenkit. Ott nincsen bujócska a mennyek országában. És aki ragaszkodik a bujócskához, az még mindig az ördög játszmáját játsza, a saját vesztére. Isten könyörüljön rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.